Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor még tegnap az amerikai fővárosba érkezett, ahol részt vesz a NATO holnapig tartó csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő tárgyalás folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a magyar békemisszióról. A konfliktusban Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő. Magyarország a csúcs találkozón is az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások mielőbbi megkezdése mellett fog érvelni, jelentette ki előzőleg a külgazdasági és külügyminiszter. Ha ugyanis nem sikerül gyorsan véget vetni a háborúnak, akkor brutális eszkalációs veszéllyel kell szembenézni, közölte Szijjártó Péter. Megerősítette a magyar kormány álláspontját, miszerint hazánk ki akar maradni abból a most jóváhagyásra váró döntésből, amelynek értelmében a NATO Ukrajnát támogató missziót indít a katonai kiképzés és a fegyverszállítások koordinálása céljából. Bővítik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2-es termináját, 2032-re pedig megépülhet a 3-as, hangzott el az állami tulajdonba került repülőtéren tartott tájékoztatón. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, a reptér bővítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésének finanszírozási lehetőségeit még vizsgálják, de a tervezési-kivitelezési ütemterv ősszel elkészül. Nagymárton elképzelhetőnek nevezte egy katari befektető részvételét is a repülőtérben, de csupán 10% alatti részesedéssel. Pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a terület fejlesztési irányait. Az elektromos autózást érintő 11 pontos csomagot tesz közzé ma a kormány. A kabinet célja, hogy a decemberi uniós csúcson már bemutathassák az új európai versenyképességi megállapodás tervezetét, jelentette be a tárcavezető. A versenyképességi tanács ülésén Nagymárton elmondta, az egyik legfontosabb területnek azt látják, hogy egyszerűsítsék a szabályozást, amely jelenleg túlságosan nagy terhet ró a társaságokra. A vártnál nagyobb mértékben 3,7%-ra csökkent az infláció júniusban, ismertette a KSH. Leginkább a szolgáltatások drágultak 9,7%-kal, az élelmiszerek ára 1,1%-kal nőtt, a cukor éves összevetésben több mint 27%-kal. Ismét több 100 milliárd forintot csoportosított át a kormány a költségvetésben. A magyar közlönyben megjelent rendelet értelmében egyebek mellett 370 milliárd forintot helyeztek át a központi maradványelszámolási alapba, ezt egyebek mellett a vízi közműfejlesztésektől és a nemzeti oltóanyaggyár megvalósítására szánt keretből vették el. Ugyanakkor ebből az alapból adtak 25 milliárdot a hadipari társaságoknak, 8 milliárdot kiemelt nemzetközi sporteseményekre. Túlzott deficiteljárás megindítását javasolja 7 tagállam, köztük Magyarország ellen az Európai Bizottság. A testület közleménye szerint erről már döntöttek és benyújtották a tagállamokat tömörítő tanácsnak a javaslatot. A dokumentum szerint tavaly 6,7%-os volt a GDP arányos államháztartási hiány, 73,5%-os az adósságráta, mindkettő jóval felette van a referenciaértékeknek. A franciaországi előrehozott nemzetgyűlési választások második fordulójában élen végzett baloldali szövetség felszólította Emmanuel Macron államfőt, hogy azonnal forduljon az új névfronthoz, hogy az kormányt alakíthasson. Miközben a baloldalon belül, illetve a centrista elnöki tábor és a hagyományos jobboldal között is folytatódtak az egyeztetések a kormányalakítási lehetőségekről, Macron továbbra sem szólalt meg a vasárnapi választás óta, ma pedig Washingtonba indult a NATO csúcsra. Felfüggeszti Georgia csatlakozási folyamatát az Európai Unió. Az EU nagykövete a külföldi ügynökökről szóló törvénnyel, valamint a helyi kormány nyugatellenes retorikájával indokolta a lépést. A felfüggesztéssel egy időben befagyasztották az idejévre előirányzott 30 millió eurónyi pénzügyi támogatást is. Először vett részt a szlovák miniszterelnök a kormányülésen az ellene május közepén elkövetett merénylet óta. A szlovák hírügynökségnek Robert Fico azt mondta, szeretne lassan visszatérni a megszokott munkarendjébe, várhatóan a kormány már a tervezett ülésén is részt vesz. A kormányfő az elmúlt napokban ott volt a Cirill és Metód napja alkalmából rendezett állami ünnepségen is. A turizmust és a mezőgazdaságot is padlóra küldi a vízhiány Szicíliában, írja az Index. A klímaváltozás és az elavult infrastruktúra miatt már nincs elég víz. A szállodákban sincs elég ahhoz, hogy biztosítsák vendégeik számára a vécéblítését vagy éppen a zuhanyzás lehetőségét. A korlátozás több mint 1 millió embert érint, egy részüknek pedig majdnem a felére 45%-kal kellett csökkenteni az eddigi vízfogyasztását, ráadásul azt éjszakára el is zárják. Végül a várható időjárásról, ma is sokat süt a nap, fátyol és gomoly felhők képződnek, de helyi záporokra, zivatarokra kevés az esély. A szél mérsékelt marad, a csúcsőmérséklet 35-36 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző két adásban az első vatikáni zsinat történetéről, eredményeiről beszéltünk, és az egyik legfontosabb eredménye volt ugye a pápai csalatkozhatatlanság dogmája, amelyre az európai egyház különböző módon reagált. Nagyon sok támadás érkezett erre a dogmára is a politikusok részéről, de hogy ennek mi lehetett az oka, vagy mi volt a konkrét problémájuk, erről fogunk beszélgetni Buda Péter, hogyha teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ha politikusokról beszélünk, vagy egyáltalán ugye világi vezetőkről, konkrét személyekről kell beszélni, vagy pedig mondjuk konkrét országba induljunk el a dogmára való reagálással kapcsolatban?
Konkrét személyekről, akik konkrét országokban léteznek, és talán a legérdekesebb és legjobban kifejezi az európai közhangulatot a német egyháznak, illetve a német politikának az akkori helyzete.
Mert hogy a 19. század, mint oly sok országban, ahogy az előző adásokból kiderült, ugye azért a forradalmak és a lázongások időszaka volt Németországban, is a forradalmi hullám hatott az egyházra?
Igen, de itt vissza kell menni egészen a század elejére. Amikor forradalmi hullámról beszélünk, ez már a francia forradalomnak a második időszaka, kimondottan a napóleoni korszak. Napóleon ugyanis elfoglalja Németországot. És ez nem csak azzal jár, hogy politikailag egy vazallus állammá teszi Poroszországot és Ausztriát, hanem azzal is, hogy ahol Napóleon megjelenik, ott átszervezi az egyházat. Itt is ez történt, tehát a német egyház a 19. század elején olyan súlyos sebeket szenvedett, amit nem lehetett egykönnyűen feldolgozni. Miért? Mit tett Napóleon? Ahogy mondtam, átszervezi az egyházat, ami azt jelenti, hogy megszüntetett jó néhány érsekséget, püspökséget, apátságokat, illetve szekularizálta a birtokaikat. Nem szabad elfelejteni, hogy a középkor folyamán, tehát egészen eddig a korszakig, a német egyház óriási anyagi vagyonnal rendelkezett. Elsősorban földterületekkel. Annyira, hogy önálló egyház fejedelemségek léteztek, amelyek közül a legjelentősebbek, amelyek politikailag is fontosak voltak, a három választó fejedelemség, a kölni, a tríri és a mainzi érsekség, na de hát amellett a würzburgi érsekségnek is óriási birtokai voltak, vagy délen a salzburgi érsekségnek voltak olyan apátságok, akik szintén önálló fejedelemségként léteztek. És amikor Napóleon átszervezi a német egyházat, ezeknek a püspökségeknek, apátságoknak a birtokait elveszi, szekularizálja, állami kézbe adja, és kárpótlásképpen annyi van, hogy ahogy Franciaországban is történt, innentől kezdve az egyház fenntartását az állam vállalja át, vagyis, hogy ők fizetik a papságot, ők nekik kell gondoskodni, hogy az egyházi intézmények, kórházak, iskolák működjenek, illetve, hogy az egyháznak az épületei, templomai megmaradjanak, az egyház tudja végezni a karitatív szolgálatait, és így tovább. De hát ez nyilván, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor az egyház önálló fejedelemségekként létezik, és ez az egész napóleoni korszakban így marad. Amikor viszont Napóleon megbukik, és 1814-ben összeül a bécsi kongresszus, amely egészen 1815-ig tart, és megpróbálja rendezni az európai viszonyokat, illetve az európai határokat, akkor szóba kerül, hogy mi legyen az egyházi birtokokkal. Tudjuk, hogy 7. Pius pápa Consalvit, a titkárát küldi a bécsi kongresszusra, aki hát fél sikert ér el, vagyis eléri azt, hogy sikerül Itáliában visszaállítani az egyházi államot, a pápai állam tehát újra létezik, viszont a másik rész, hogy azok az egyházi birtokok, amelyek szintén Napóleon alatt szekularizálódtak, azok is visszakerüljenek az egyházhoz, ezt már nem sikerült elérnie. Ez azt jelenti, azok a németországi önálló egyház fejedelemségek, amelyek voltak, azok megszűntek. Viszont az államok, ezek a német államok, itt most ugye egy államszövetségről kell beszélni, nincs még egységes Németország, hanem egy csomó kisebb államalakulat, amelyek közül ugye a legjelentősebb Poroszország, illetve hát a katolikus Habsburgok által uralt Ausztria, de hát ott van Bajorország, Württemberg, Frankónia, Schwabföld és így tovább. Ezek mind önálló államok voltak, és velük külön kellett egyezkedni az egyháznak, hogy hogyan lehetne mégis az egyház számára élhetővé tenni ezeket a nehéz időket, illetve még egy fontos dolog, ráébreszteni a német katolikusokat, hogy ha azt szeretnék, hogy az egyház az működjön, akkor nekik is áldozatot kell ezért hozni. Tehát magyarul, ha azt akarják, hogy működjön az egyház, akkor a német katolikusoknak fönn kell tartaniuk az egyházi intézményeket. Ez egy nagyon nehéz helyzet, viszont azt kell mondani, hogy a németek átérezték a helyzetnek a komoly, már a német katolikusok átérezték a helyzetnek a komolyságát, és tényleg komoly anyagi áldozatokat hoztak azért, hogy a katolikus intézmények, a katolikus egyesületek tovább tudjanak működni ilyen nehéz anyagi körülmények között is.
Mi lett a birtokokkal?
A birtokok azok az állam kezén maradtak, tehát a porosz királyság például óriási birtokokat szerzett így a Rajna mentén, ezekből a korábbi egyházi fejedelemségekből.
De akkor szó nem volt arról, hogy részben vagy valamelyest visszaadják az egyháznak ezeket a birtokokat?
Hát szó volt róla az egyház részéről, tehát konszalvi ezt
de az viselte. Állam erre nem volt hajlandó?
Nem.
Megkapták és köszönjük szépen nekik.
Így van, tehát ezt úgy tudták be, hogy ezt megkapták cserébe azokért az áldozatokért, amelyeket hoztak ezek az államok a Napóleon elleni küzdelmekben. Mert azért tudni kell, hogy Poroszország tényleg komoly, meg Ausztria is itt a kontinensen, vagy hát Anglia, nagyon komoly anyagi áldozatokat hozott azért, hogy Napóleonnak az egész kontinensre kiterjedő hegemóniáját és uralmát végül is megtörjék. Tehát egy hadseregeket kellett föntartani, hadseregeket kellett mozgatni, élelmezni. Akik a hadseregbe beálltak, azok már kiesnek a termelésből. Uh-huh. Tehát azért ez egy nagyon komplex dolog, a háború az nagyon költséges. És igaz, hogy Franciaország fizetett kárpótlást, valamelyest, na de a hadviselő országok úgy gondolták, hogy kárpótlásképpen elfogadják ezeket a birtokokat. Mi is történik ezután? Mert nyilván a Szentszék is arra törekedett, hogy ha már nem sikerül visszaállítani ezeket az egyházi fejedelemségeket, akkor azokkal az államokkal, amelyek így létrejöttek, konkordátumokat kössön, pontosan azért, hogy az ott élő katolikusok számára garantált legyen a katolikus hitnek a gyakorlása, a megélése. Úgyhogy a következő időszak, tehát az 1810-es évek vége, 20-as évek eleje, a pápai diplomáciában ezeken a területeken elsősorban erre irányult, hogy a különböző német fejedelemségekkel ezek a konkordátumok megszülessenek. Az első ilyen konkordátum 1817-ben Bajorországgal jött létre, talán nem véletlenül, hiszen az összes német állam közül ez volt a legkatolikusabb. Bajorország gyakorlatilag teljes egészében katolikus, és hát a Poroszországgal 5 évig tartottak a tárgyalások, mire 1821-ben itt is megszületett a konkordátum, amely lehetővé teszi, hogy az egyház működjön, illetve például Poroszországban a püspök kinevezéseket úgy rendezték, hogy a káptalanoknak adják meg a püspök választási jogot, amit aztán a porosz királynak, illetve a Szentszéknek is jóvá kell hagyni, és akkor lehet valakit püspökké szentelni és beiktatni az egyház megyéjébe. De ami a lényeg, hogy lehet püspököket választani, lehet püspököket kinevezni, ami alapszükséglet ahhoz, hogy az egyház zavartalanul tudjon működni. Tehát ez az időszak, és ez tart egészen az 1848-as forradalmi hullámig, mondhatjuk azt, hogy egy békés csendes építkezésnek a korszaka a német egyházban, amihez kapott egy kis eszmei segítséget. Ez pedig nem más, mint a romantika. A romantika, ugye, mi leginkább úgy ismerjük, hogy egy stílusirányzat építészetben, festészetben is megvan, de hát leginkább talán a romantika a zenében a legkifejezőbb, de hát mi köze a romantikának a katolikus egyházhoz? Annyi, hogy a romantika az visszamegy az időben. Tehát a romantika számára megjelenik eszményként egy olyan korszak, amit korábban lenéztek. Ugye a reneszánsz is, majd itt a francia forradalom idején ugye az újjáéledő klasszicizmus, ezek mind az ókori Rómát tekintették igazából mérvadónak, ugye a felvilágosodás is, és éppen ezért a római birodalom és az akkori kor, mondjuk a reneszánsz vagy a felvilágosodás kora közötti időszakot nevezték el középkornak, és ugye hozzáteszik még a jelzőt is, hogy sötét középkor. Most ezzel szemben a romantika pont ezt a korábban megvetettnek tekintett korszakot tekinti olyannak, amire érdemes odafigyelni. Fölfedezik a középkornak az értékeit, hogy nem volt azért az annyira sötét, sőt, egy csomó dologban nagyon jól működött. És ami különösen is fontos számunkra, így most az egyház történelem számára, hogy rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos volt, hogy a középkorban egész Nyugat-Európában vallási egység volt. Ez pedig nem más, mint a római katolicizmus. Igen. Tehát az egység, ami Németországban egyébként összekötődik egy birodalmi egység gondolatával. Napóleon megszüntette a német-római császárságot. Igaz, hogy az utóbbi néhány évszázadban ez már csak jelképes volt, hát úgy nagyjából 5. Károly koráig működött jobban a német-római császárság, vagy hát a középkor korábbi szakaszaiban még inkább, de akkor is a németek számára ez az időszak, ami pont a középkorra esik, az egy eszményi kor volt. Amikor a német-római birodalom Európának a legtekintélyesebb állama volt, amikor igaz, hogy akkor is megvoltak a különböző fejedelmek, de a császár révén mégis megvolt egy birodalmi egység. Ugye most már nincsen nincsen német-római császár, mi maradt? Ugye első Ferenc, miután a német-római császárságot megszüntette Napóleon, utána ő létrehozta az osztrák császárságot. De hát az osztrák császárság, ez a német ajkú lakosságnak csak egy töredékét fette le, a többi része, az pedig önálló királyságként, fejedelemségként létezett tovább, amelyek közül a legfontosabb ugye északon a porosz királyság volt, ami viszont egyértelműen luteránus többségű volt. A bajor királyság az katolikus volt, de ez kisebb jelentőségű, mind létszámát tekintve, mind gazdasági kapacitását tekintve, mint Poroszország. Most itt a németség számára tehát ez a középkori ideál, ez egyben egy visszatekintés arra, amikor a németség még igazán nagy volt és számottevő, aminek a feltétele az volt, hogy egységes birodalomban volt az összes német nép, vagy legalábbis a többségük. Tehát így tekint vissza, és föleleveníti ezeket a régi német mítoszokat, a középkor, amik még a középkornak a legkorábbi időszakára mennek vissza, illetve föleleveníti a középkornak az eszményét, az egységes nagy birodalmat, amihez jött az egységes vallás, a fényes szentekkel, és így tovább. Tehát a romantika mint ilyen irányzat a katolikus egyházat pozitívan értékeli.
De hogyan tudott segíteni? Tehát, hogy most a romantikát főbb ismérveit így összefoglaltad Péter atya, de hogy tulajdonképpen a romantikus művészetben, költészetben, zenében az egyház felismerte azt, hogy közelebb hozza tényleg a tudományokat is akár az emberekhez, és akkor mint egy kooperáció, vagy ezt hogy kell elképzelni, ezt a segítségnyújtást a romantika nyelvén?
Hát úgy kell elképzelni, hogy nem hogy az egyház vitte közelebb magát az emberekhez, hanem az emberek döbbentek rá, hogy a katolikus egyháznak micsoda értékei vannak, és pedig leginkább az egység, ami nemzeti egység és vallási egységet jelentett. Egy széttagolt Németországban, ahol mondom sokféle egymástól független fejedelemség, királyság létezett, ugyanakkor a németségben élt egy vágy az egységre, ami majd a század második felében politikai formát is ölt. De itt most egyelőre csak annyi van, hogy a közhangulat az szimpatizálni kezdett a katolikus egyházzal, és ez egy óriási segítség. Mert hogy a mindennapjainkban is érezzük azt, hogy nem mindegy, hogy az emberek, még azok is, akik nem tartoznak a katolikus egyházhoz, hogyan gondolnak a katolikus egyházról. És a romantika az szimpátiát ébresztett a katolikus egyház iránt, elsősorban a középkori katolikus egyház iránt, pontosan az egység miatt.
Itt az említett művészeti ágak közül, tehát ugye az irodalom, a festészet, a szobrászat, a zene, melyik volt az, ami mondjuk a leginkább segítségére lehetett az egyháznak?
Talán nem lehet kiemelni egyiket sem különösképpen, de azt mondanám, hogy az egész úgy, ahogy együtt volt, az mind-mind az egyház felé irányította az embereknek a figyelmét. Ez nem azt jelenti, hogy katolikussá lettek, csak azt, hogy nem annyira ellenségesen tekintenek a katolikus egyházra.
Csak úgy zárójelben megkérdezem, bár lehet, hogy a zárójelet el is lehet hagyni, hogy van itt most jelentősége annak, hogy azért itt más vallások is jelen voltak? Tehát itt most a 19. századi Németországban, tehát ugye a protestantizmus, stb. Ezeknek most itt, mint egyfajta, csúnya szóval mondva, konkurenciái voltak, vagy most ők itt nem voltak negatív hatással a katolikus egyházra Németországban?
Ez már nem az az idő, amikor olyan éles lett volna az ellenségeskedés a protestáns, illetve a katolikus egyház között, ami tudjuk, hogy a 16.-17. Században még vallásháborúkhoz is vezetett.
Igen.
Ilyenről már szó sincs. Viszont vannak olyan államok, amelyekben a protestantizmus az erősebb. Tehát elsősorban itt a luteránus protestantizmusra kell gondolni, az evangélikusokra. Elsősorban Németországnak az északi és a keleti része az protestáns volt, míg a déli rész, illetve a Rajna-mente az meg többségében katolikus. Tehát ezért is volt az, hogy mondjuk Bajorországgal könnyebb volt konkordátumot kötni, mert egy katolikus királyságról van szó, míg Poroszországgal nehezebb volt, mert hogy ott egy protestáns király volt, aki nyilván az ő alattvalóira, a protestánsokra támaszkodott, tehát neki is óvatosabb kell lenni ilyen szempontból, hogy mit enged meg a katolikusoknak és mit nem, hogy közben a protestánsoknak az érdekei sem sérüljenek.
Na most, ahogy itt elhangzott, ugye körvonalazódik az igény ugye az egységre, már a romantika mint irányzat segítségű jött, de ugye ne feledkezzünk el róla, hogy itt 20-as, 30-as évek elérkezünk ugye 48-hoz, ami a német fejedelemségekben is nyomot hagyott, tehát itt 1848 hogyan hatott itt az egyház akkori aktuális állapotára?
Először is a politikai változást kell látni, mert hogy az 1848-as forradalmi hullám az elsősorban az abszolutisztikus uralkodási rendszer ellen irányul. Tehát, hogy ezt megszüntetni, tudjuk Magyarországon is ez következik be. Tehát itt is Németországban is kitörnek ezek a felkelések, és a különböző uralkodók ezek reagálnak rá, tehát általában azokat a minisztereiket, akik az abszolutisztikus kormányzást eddig vitték, azokat gyorsan menesztik, és ezzel meg is békítik nagyjából a népeket, tehát Németországban nem kerül sor, a német államokban nem kerül sor olyan komoly harcokra, mint például Észak-Itáliában, vagy mondjuk Magyarországon, de ez érinti az egyházat is, mert hogy ugye amikor a 48-as forradalmak egyben szabadságot is hirdetnek, ebben a szabadságjogok között megjelenik a vallásszabadság. És ugye ez azért fontos, mert hogy a katolikusok úgy gondolják, hogy na, elérkezett az idő, hogy azokban az államokban is, ahol eddig nehéz körülmények között tudtak csak működni, és a vallásszabadság ez a katolikus egyháznak is nagyobb szabadságot fog adni. Ráadásul a német államok püspökei megérezték azt, hogy most kellene egységesen föllépni, és megint megjelenik az egység gondolata, most nem politikai szinten, hanem az egyház szintjén is, hogy a különböző német államoknak a püspökei összejönnek 48 őszén Würzburgba, és ezzel tulajdonképpen megszületik a német püspöki konferencia. Uh-huh. Ez az első alkalom, hogy a különböző német államoknak a püspökei egy helyre gyűlt, hát a többség egy helyre gyűlt össze, és közösen lépnek abban a célnak az elérése érdekében, hogy a katolikus egyházat minden német államban ismerjék el önállónak, függetlennek, és hogy a katolikusok szabadon gyakorolhassák a vallásukat. Tehát amit eddig a konkordátumokban megvoltak ilyen kompromisszumos megoldások, azokat is meg kell szüntetni, és helyette az egyháznak a teljes szabadságát kell megadni. Tehát például az, hogy ne kelljen a királytól engedélyt kérni, hogy ki legyen a püspök, hogy a püspökök szabadon tarthassák a kapcsolatot a római pápával, a szerzetesek a saját előjáróikkal, amik szintén általában ugye nem német államban, hanem általában Rómában találhatók, és így tovább. Tehát ezeket szépen beterjesztik, igen ám, csak hogy ugye a következő időszak az azzal jár, hogy elindul a restauráció. Tehát némely német államban visszaállnak a forradalmak leverése után az abszolutisztikus kormányzáshoz, máshol már egy liberálisabb irányzat alakul ki, de ami a lényeg, hogy mivel hogy 1848-ban a püspökök már kivívtak egy bizonyos fajta szabadságot az egyházok, az egyház számára, a későbbiekben a püspökök föllépnek, hogy igenis, amit akkor 48-ban kivívtak, ők ehhez ragaszkodnak. Így van. Tehát ilyen szempontból az 1848-as szabadság küzdelmek, meg forradalmi hullám a katolikus, német katolikusság számára pozitív eredménnyel járt. De továbbra is szükség volt arra, hogy a visszarendeződött államokban újabb konkordátumokat kössenek, pontosan a katolikus egyház életének a szabadságára, vagy az élhetőségnek a javára. Most a helyzet az, hogy itt azonban ebben az időszakban már egy nagyon komoly másik konfliktus kezd kialakulni a németségen belül. Mert hogy egyre nagyobb lett az igény, és ez 1848-ban is kifejezésre került, nem az egyházi követelmények, hanem a világi követelmények között, a német ifjúság, akik egyetemekre jártak, stb., ők voltak ennek az elsődleges mozgatói, hogy az összes német népet egy birodalomba kellene összehozni. Tehát magyarul, amit így szoktunk nevezni, hogy a német egységnek a kérdése, az nagyon komolyan fölvetődött 1848-ba, ami akkor még nem tudott megvalósulni, viszont innentől kezdve már tényleges céllá vált a németek számára. Csak az a kérdés, hogy ennek a német egységnek ki legyen a megvalósítója.
Még kik voltak a támogatói, tehát most itt a fiatal egyetemisták, tehát most itt ugye a helyi márciusi ifjak, most ugye mondhatom akár így is, de tényleg rajtuk kívül kik akarták, vagy kiknek volt még érdeke?
Ez átment.
Tehát mindenki
tehát a korábbi romantikus fölvezetés után ez tulajdonképpen áthatotta a németséget, azért mondom így, hogy németség, mert ugye különböző német államokról van szó. Tehát igenis az üzenet, ami akkor megfogalmazódott, ugyanúgy, mint hogy az 1848-as márciusi ifjaknak a pontjai, egy idő után szinte az egész magyar társadalmat maga mögé tudta állítani. Ugyanígy a német egységnek a gondolata is alapvetően igényé vált a németek számára. De ugye a kérdés az, hogy ki valósítsa meg. Tehát magyarul egy német egységnek kell egy vezető államának lenni, és itt igazából két esélyes volt ez a választási lehetőség. Az egyik az, hogy Poroszország, amely az észak-német területeknek a legnagyobb királysága volt, a másik pedig a Habsburg birodalom. Csak ugye a Habsburg birodalomnak az a jellegzetessége, hogy a német lakta területeken kívül, ami elsősorban ugye Ausztriát jelenti, illetve hát ugye a cseh királyságnak egy jó részét, hát a királyi Magyarországon is voltak német lakta területek bőségesen, meg a Kárpátokon kívül Galíciában is, mert hogy ugye az osztrák birodalom ez az egész Közép-Európát magába foglalta, és hát a lakosságnak a nagy része egyébként nem volt német. Viszont, mint uralkodó, mégiscsak egy akkora államalakulatnak volt a vezetője, ami mindenképpen tekintélyt parancsoló, tehát annak idején az sem véletlen, hogy Bécsben volt a bécsi kongresszus, tehát ott tartják a kongresszusokat, ami jelentőséggel bír. Tehát azért volt Bécsben, mert hogy a győztesek közül az osztrák császár volt az egyik legtekintélyesebb. Tehát azért nem mentek Berlinbe, mert az osztrák császár első Ferenc tekintélyesebb volt. Tehát itt is azt kell látnunk, hogy a Habsburgok, igenis, ráadásul egy nagyon ősi dinasztiáról van szó, amely már évszázadok óta uralkodott, és ne feledkezzünk el arról sem, hogy korábban, mielőtt még megszűnt volna a német-római birodalom, tehát a német-római császárság, ugye Napóleon alatt, az utolsó 300 évben mindig Habsburgok ültek a német-római birodalom élén, ugye a császári trónon. Igaz, hogy ez már pont az az időszak volt, amikor a császárságnak, mint intézménynek nem volt akkora befolyása az egész birodalomra, mint a korábbi időszakban, de akkor is 300 évig ők voltak a német-római császárok. És éppen ezért ilyen szempontból az osztrákoknak, illetve a Habsburg dinasztiának komoly esélye volt arra, hogy az ő vezetésével jöjjön létre a nagy német egység. Mert ez azt jelenteni, hogy a nagy német egység, hogy akkor tulajdonképpen Ausztriától kezdve egészen föl Dániáig, a Rajnától egészen Oderáig, ez a terület, ami magába foglalja a német ajkú lakosságot, ez mind az osztrák császárnak a fennhatósága alá kerül, aki esetleg fölveszi majd újra a német-római császári címet, és közben pedig még egy olyan területtel is rendelkezik, ami nem tartozik a császársághoz, a német-római császársághoz, viszont ez is ugyanannak az uralkodónak, a német-római császárnak a birodalma, tehát itt lenne ugyebár a Magyar Királyság Horvátországgal, illetve Galícia. Tehát azért ez egy óriási fegyvertény lett volna a Habsburgok kezébe, hogyha egy ekkora birodalmat létre tudnának hozni, hiszen az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egész
Közép-Európa, illetve Közép-Kelet-Európa.
Igen. Tehát ez mind az ő fennhatóságuk alá került volna. Igen ám, de ezt nem mindenki szerette volna. Ugye a legnagyobb ellenlábas az a porosz királyság volt északon, ami ráadásul nem katolikus, hanem protestáns. És ebből alakul ki az a konfliktus, ami aztán majd a következő időszakban háborús összeütközéshez vezet. Ugye ekkor már Poroszország maga mögé tudta állítani többé-kevésbé a többi észak-német államot is. A dél-német államok azok egyelőre kivártak, de Poroszországnak már voltak szövetségesei, és akkor így 1866-ban egy gyors háborúval Poroszország győzelmet arat Ausztria fölött. Ugye Csehországban zajlik ez a katonai művelet. Königgrätz és Szadova között egy döntő ütközetben a poroszok győzelmet aratnak Ausztria fölött. Tudjuk azt, hogy ennek még egyéb következménye is lesznek, ugye 1866-ról beszélünk, és a következő évben, 1867-ben jön létre a magyar kiegyezés Ausztriával, illetve a Habsburgokkal, mert hogy a Habsburgoknak, miután látták, hogy a német egységnél immár nem nagyon tudnak labdába rúgni, akkor legalább a saját birodalmukban kell erősíteni a tekintélyüket, és tudjuk, hogy 1848-49 után Magyarország egy elnyomott rebellis államként csatlakozott a birodalomhoz, tehát hogy ahhoz, hogy stabilizálja az osztrák császár a helyzetét, ahhoz ezeket a népeket, amelyek szintén a birodalmához tartozott, azokat kell megbékíteni. Na és ez vezet a magyar kiegyezéshez.
A magyar kiegyezéshez, de ugye az eredeti témánk a német egység létrejötte, az még mindig nem történt meg ebben az adásban, de a következő adásban fogunk erről mindenféleképpen beszélni.
A mai adásban a kultúrharc korszakáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.